Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A mai alkalommal a karácsony ünnepe előtt, advent vége felé szeretném ismét közös gondolkodásra hívni kedves minnyájukat. Az ember szolgáló gazdaságban ma is ugye megpróbálom összefoglalni a gondokat, a gondolatokat kifejteni a megoldás lehetőségeiről, anélkül, hogy megoldást tudnék felkínálni, de azt, hogy milyen irányba mehetünk és menjünk, hogy egy szép, emberhez méltó szociális piacgazdaság legyen, amely az embert helyezi a középpontba. Kérném szépen, abból szeretnék kiindulni, hogy elgondolkodtatónak tartom, hogy a fogyasztói társadalom már jóval a koronavírus válság és a szomszédokban zajló háború előtt sokrétű válságba került. Ezeknek a tényezőről ugye az év folyamán sokszor beszéltünk. Na most a 2008-10 között világméretű gazdasági pénzügyi válság söpört végig a világon. Az ingatlan spekuláció, a pénzügyi buborékok, vagy inkább hitelluftballon kipukkadása, hitelfedezeti problémák, lakásvásárlók tönkremenetele, és így tovább. A gazdasági növekedés korábbi formája fenntarthatatlanná vált világméretekben. A Brundtland jelentés már 1987-ben megállapította az ENSZ részéről, hogy a természeti erőforrások túlhasználása miatt a fenntarthatatlanság állapotába kerülhet és kerül a bolygónk. Ezt konkrétan azzal támasztották alá, és jelenleg tavaly előtt már így volt, hogy augusztus elejére már elfogyasztjuk az egyensúlyban elhasználható egész évi nyersanyag és energia lehetőségeket. Utána már túlfogyasztás van augusztustól egészen év végéig. A másik, ugye, amit tudunk és tapasztalunk, hogy a világméretű egyenlőtlenségek és polarizáció egyre nő, az észak-dél konfliktus ismét kiéleződött, és a gazdaságon, az országokon belül is egyre nagyobbak az egyenlőtlenségek. A fő baj az, hogy az egyenlőtlenségek nem a többletteljesítmény és a becsületes munka teljesítmény szerint alakulnak, hanem nagyon sok minden monopolhelyzetek kiaknázása, rövidtávú profit maximalizálás, a pozitív externáliák, tehát a pozitív külső gazdasági hatások elhanyagolása, ugye több erdőt vágnak ki nagyon gyakran a világon, amennyi újra termelődik, vagy amennyit újra telepítenek, és a negatív externáliáknak a túlburjánzása, hát ugye folyószennyezés, tengerszennyezés, környezeti ártalmak, és így tovább. Na most ebből az következik első gondolatként, hogy az utilitárius, tehát kizárólag anyagi haszonelvű, profitelvű közgazdaságtan válságba került, és egyre nagyobb a jelentősége a gazdasági értékeknek, az etikus megközelítésnek és a cselekvésnek. Ezt kellene a középpontba állítani, tehát morálökonómiát, magyarra fordítva, ugye erénygazdaságtant. Na most ez a modern értékalapú humánökonómia több dolgot jelent. Az egyik, ugye, amiről már sokszor beszéltünk, az ökoszociális piacgazdaságot, tehát a piacgazdaság szociális, emberi, társadalmi, kooperatív jellegének helyreállítását, vagy inkább újrateremtését, jelenbeli beavatkozás, jelenbeni áldozathozatal a jövőért, a jövő generációk érdekének figyelembevétele, és van egy objektív, óriási nehézség korunkban, ami objektív. Mégpedig, hogy hosszú távú beruházásokra van szükség, amelyek lassú megtérülésűek, nagy tőkeigényűek, és főleg a humántőke alapú és a környezetbarát beruházásokra van igény, és erre egyénnek, családnak, társadalomnak, gazdaságpolitikának egyaránt oda kell figyelnie. Kérném szépen, a pápai enciklikákkal már korábban sokszor foglalkoztunk, de a legfrissebbek azok ezek közül, amelyek a gazdaságra vonatkoznak, ezekről csak egy-egy gondolatot emelnék ki. 1987-ben Szent II. János Pál a Solicitudo Rei Socialis enciklikájában az egyházak társadalmi problémák iránti elkötelezettségét, az ember és a közösségek valódi fejlődését helyezte a középpontban. Ugyancsak ő a Centesimus Annusban, a 100. év ugye már nevében is jelzi, hogy 13. Leó pápának a Rerum Novarum, az új dolgokról enciklikájának 100. évfordulóján adta ki, és korunk feladatait sokrétűen foglalta össze, ugye Európában számunkra a rendszerváltás utáni világban, rendszerváltozás utáni világban. És ennek az egész világra kiható változásoknak a pozitív és negatív következményeit is, és az arra való emberhez méltó reagálást részletesen fejtette ki gazdasági oldalról is. A Caritas in Veritate-ból, amelyet 16. Benedek pápa 2009-ben adott ki, ugye a címe is Szeretet az igazságban, és ezt a pápa, mint legfőbb hajtóerőként jelölte meg, illetve az igazságtalanságok leküzdését, mint a legfontosabb feladatot. Ferenc pápa Laudato Si enciklikája 2015-ben pedig, ugye Szent Ferenc nyomán a címe is áldott légy, a természettel való felelősségteljes bánásmódot és az ember kibontakozását a jóisten teremtette világ nem kizsákmányolásával, hanem felhasználásával és észszerű ápolásával. Az egyház társadalmi tanítása, ugye a keresztény társadalmi tanításnak a lényegét fogalmazza meg katolikus oldalról. Ennek van ugye egy kompendiuma, mind a kettő megjelent magyarul is, tehát a teljes szöveg és a kompendium is. Most csak a fő témaköröket sorolnám fel, amelyben a korunkban, közeljövőben, távolabbi jövőben is a fő mérföldkövek és a fő teendők a következők. Az első az ember és céljai. Ebből annyit emelnék ki nagyon röviden, hogy a termelés célja az ember szolgálata, és az ember azáltal értékes, ami ő maga, nem azáltal, amilyen van. A második a tulajdon és a hatalom kapcsán azt találjuk, hogy a gazdagság egyben kötelez, és társadalmi jellege is van, vagyis a jóisten a földet és annak kincseit mindnyájunk javára szánta. Az igazságosság és méltányosság, mint alapvető elvek, és a munkabérben is, amelyben teret nyerjen a munka értékalkotó jellege és az emberi regeneráció szükségessége és a családról való gondolkodás egyaránt. Ez a gondolat hangsúlyozottan szerepel az Egyház társadalmi tanítása című összefoglalóban is. Az igazság a szeretet alapfoka. A negyedik kérdéskör a történelmi fejlődés. Arra van szükség, hogy a gazdasági fejlődésnek integránsnak kellene lennie, tehát az emberiséget összekapcsolnia, és ez pedig új keresztény humanizmus alapján lehetséges. A szegények felemelése fontos, és hogy együtt építsük mindenki számára jó Isten akarata szerinti emberi világot. És a gazdasági logika, az ötödik, itt ez az emberi méltósághoz szükséges javak előállításáról és elosztásáról szól, hangsúlyozza az erkölcsi szempontokat. És a gazdaságban az egyház tanítása is nagyon jól felismeri azt a természetjogból is levezethető dolgot, hogy a gazdaság működtetésének alapja felelősség, öntudat és ennek megvalósítása kell, hogy legyen. És ez konkrétan azt is jelenti, hogy a személy privátusa a dolgok felett. És ezt össze kell és lehet kapcsolni a felebarát szolgálatával. Másokat boldogítva lehetünk boldogabbak mi is. De most a gazdaságban továbbra is abból kell kiindulni, sőt egyre inkább abból, hogy szűkös erőforrásaink vannak, ez mennyire kiderül ma, és nem csak a természeti tényezők kapcsán, hanem az urbanizáció túlburjánzásával is, és így tovább. Hogy egy helyes gazdálkodásra van szükség, amely az erőforrások feltárását és felhasználását felelős gazdaság, felelős gazdálkodással kapcsolja össze. Nos, hát az erkölcsi és gazdasági válságból való kijutás, a fenntartható fejlődés biztosítása a keresztény felfogás alapján ezen elvek szerint biztosítható. És olyan jó ezt tudni, hogy a természeti törvények, a csak sztohasztikusan, tehát valószínűség szerint érvényesülő törvényszerűségeknek a vizsgálata és követése, tehát a törvényszerűségeknek megfelelő cselekvés, ez lehet csak a gazdaság működtetésének alapja, és ettől nagyon-nagyon eltérnek az országok gazdasági élet szereplői, vagyis az objektív gazdasági törvényszerűségek rendszeres megsértése az, ami miatt a válság a rövid távú is és a hosszabb távú is napjainkban megjelenik. A profitabilitás rövid távú kényszereket jelent, és a feladatok pedig hosszú távú finanszírozást igényelnek. Hát ugye a mindennapi lét biztosításán túl a jövő szempontjából annyira szükséges egészségügy, oktatás, infrastruktúra és környezetgazdálkodás figyelembevételét. Ez mind-mind nem állam vagy piac, hanem mind a kettő nagyon finom összehangolásban állam és piac összekapcsolását jelenti. Ha nézzük a problémákat, akkor két dolgot csak konkrétan. Az egyik az, hogy az elérhető haszon a spekuláció területén, a spekulációs beruházásokban nagyobb, mint a reál gazdaságban. Ez alól több kivétel van, de szomorú tény, hogy ez világméretekben érvényesül. Egy másik konkrét példa, hogy a tőzsdén jóval több mint 10-szer annyi kőolajat, földgázt adnak el és vesznek minden évben, mint a föld egész évi termelése. Van rövidebb időszakokban, amikor 20-szor, 30-szor annyit. Érthető, hogy ez nagy problémát okoz, szétzilálja a piacokat. Miért van ez? Azért, mert ugye aki hosszra spekulál, ugye hossz az áremelkedést jelent, tehát aki áremelkedésre spekulál, az jelenlegi olcsó áron köti a szerződést, és arra azt reménykedik, hogy amikor szállítani kellene, mondjuk 3 hónap múlva, vagy 6 hónap múlva, addigra fölmegy az ár, és akkor ez az ő haszna. Ugyanígy a PEF-re, tehát az ár csökkenésre spekuláló, pedig fordítva. És a lényeg az, hogy egyikük sem akar és tud eladni, egyikük sem akar és tud venni, hanem a tőzsdén kialakuló árkülönbözetet akarja az időben lefölözni, tehát egy nyílt spekuláció. Na most azért érezzük azt, hogy ha több mint 10-szer, 20-szor annyi kőolajat, földgázt adnak el és vesznek, mint a világ egész évi termelése, akkor ebből más, mint súlyos gondok nem nagyon jöhetnek ki hosszú távon, sőt sajnos rövid távon is. A másik fő gond, és ezt is tapasztaljuk frusztráltan sokan, hogy a piacon a spekulatív jövedelmek és a munkával keresett jövedelmek, bérjövedelmek összekeverednek, és a mi rovásunkra. Tehát a piacon pedig szintén nem a kereslet-kínálat egyensúlya van, ahogy a klasszikus közgazdaságtan bizonyos értelemben helyesen hirdetni, hanem bizony hol a keresleti túlsúly, és akkor a kistermelő mezőgazdász kerül bajba, hol pedig a kínálat dominanciája, és akkor a vevő kiszolgáltatott, hát mint napjainkban ugye az energiaszektorban. Na most ezekkel számolni kell, és ezekre meg kell kísérelni, becsületes válaszokat adni, minden esetre reagálni, amennyire lehet. A magyar gazdaságpolitika tehát ebből indul ki. Az emberi erőforrás, ez is továbbra is nagy gond marad, és az is, hogy jelenleg és az elkövetkező években, a belátható időben Magyarországon több orvos, több ápoló, több tanár megy nyugdíjba, mint amennyit folyamatosan ki lehet képezni. De hát ha ma elkezdünk beruházni, a következő 5-6 évben még akkor is ez a probléma súlyosbodik. De óhatatlan, hogy ma ruházzunk be a holnapért, a jövendőkért. A drágulás ugye az a rendkívüli probléma, amely jelenleg családnak, egyénnek, de a gazdaságpolitikának is az egyik legfőbb gondot okozza. Mi mennyivel drágult? Most azért itt én megnéztem éppen az alapvető élelmiszereknél, hogy 2021. októbere és 2022. októbere között mennyivel drágultak az alap élelmiszerek. Ezek a statisztikai hivatalos adatai jelenleg elérhető legfrissebbek. A félbarna kenyér 102%-kal, a vaj 99%-kal, a trapista sajt ugyanennyivel, a fehérje kenyér 98%-kal, és utána jön még a tejföl, tojás, zsemle, amelyek mind 90% fölött, és majdnem 90%-os a rétes liszt is. Tehát látjuk, hogy csupa olyan termékekről volt és van szó, amelyek drámaian és messze az infláció felett drágultak meg. Ezeknek a termelését is növelni kell egyrészt, másrészt nagyon helyes, hogyha a családpolitika keretében is, fogyasztóvédelmi politika keretében is védjük a fogyasztót. Kérem szépen, ebben a nehéz helyzetben mit lehet mondani? És különösen, ha azt tekintjük, hogy 2022-ben, tehát idén harmadik negyedévben 4%-os a bruttó hazai nemzeti terméknek a növekedése, 4%-os, de jövőre az európai piacok, a világpiac stagnálása és visszaesése miatt Magyarország nagyon jó, ha 1,5%-os reál növekedést tud elérni, tehát reál értékben számítva az infláció felett. Örvendetes, hogy termékexportunk volumenben is valamivel gyorsabban növekszik, mint az import, de a külkereskedelmünk hiánya jelenleg fennáll, és igen jelentős, havonta több 100 millió euró. Erre oda kell figyelnünk, tehát a kiegyenlítést belföldi téren, belgazdaságban, egyéni pénztárcánkban és a vállalatoknak is figyelembe kell venniük, tehát a hitelfelvétel az csak rendezetten és nagyon korlátozottan lehetséges, ne adósodjunk el, se egyén, se vállalat. Azt már említettem korábban, ugye, hogy természetesen ez nem érinti a támogatott lakáshiteleket, hiszen arra mindenkinek szüksége van. De egyébként óvatosak legyünk. Az oktatásban nagyon örvendetes, hogy legutóbb 72 ezeren jelentkeztek, és abból 53 ezeret fölvettek, tehát 74%-os a felvettek aránya. Az állam igyekszik minden módon támogatni, államilag támogatott helyekkel is, nagyon helyesen, hogy a képzés kiterjedjen. Mélyebbé és szélesebbé is kell válnia, de főleg mélyebbé, mert a képzés tartalmától, a minőségétől függ egyre több minden. Valójában a jövendőnk egyik záloga. Mit szeretnék mondani konkrétan így most karácsony előtt? Ha fele annyi ajándékot tudunk adni dupla szeretettel, háromszorosan boldogabbak lehetünk. A másik az anyagi javak átértékelése életünkben is, ajándékainkban is. Nevezetesen időt adni az annyi, mint önmagunkat adni. És a másiknak ajándékozott idő, a másik szeretet vágyának kielégítése, az együtt töltött idő, odafigyelés, közös programok megszervezése, és a családdal töltött együtt idő, szeretteinkkel, barátainkkal, a lelki elmélyülés, ez egyben a letisztulás, elmélyülés, egyben a lelki kibontakozásunk záloga is. Karácsonyi programunk azt hiszem, az lehet és legyen, hogy a Jóistenre, önmagunkra és egymásra találjunk. És akkor azt gondolom, hogy éppen azt valósítjuk meg, amire az ember leginkább vágyik és leginkább hivatott. Még valamit szeretnék a karácsonyról. Arra gondolok, hogy az első karácsony ott Betlehemben egyáltalán nem volt kellemes, de nagyon boldog volt. Sötétségben, hidegben, számkivetetten, meleg víz, világítás, megfelelő higiéniai körülmények nélkül, azaz minden komfort hiányában, de nagy boldogság töltötte el a Szent Családot. Az is eszembe jut, hogy nagyszüleink, dédszüleink idejében még petróleumlámpánál tanultak, dolgoztak az emberek, sparherdon főztek, gáz- és villanytűzhely helyett, és nem volt hűtőszekrény, pláne mélyhűtő, a kerti kút szolgált hűtésre. Adjunk hálát minden jóért, amiben jelenleg részünk van, és egyéni és társadalmi szinten is az a fontos, hogy az anyagi jólét mindenáron való növelése helyett az emberi jól létet, az emberi életet helyezzük a középpontba. Jézus, eljöttél hozzánk, add, hogy mi is eljussunk hozzád, itt és odán. Jó arra gondolni, hogy mindig eljuthatunk hozzád, amikor magunkhoz veszünk a kenyér színében. Te vagy akkor ajkunkon és a szívünkben. Add, hogy veled élünk, veled járjunk utunkon, a te szeretetedet vigyük el mindenkihez, akivel találkozunk. A pásztorokkal együtt megyünk hozzád a hideg éjszakában. Béke költözik a jó akaratú ember szívébe, és azt kérjük, hogy az egész világ hallja meg az angyalok béke üzenetét. Mi is azt kérjük, adj békét a szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. A Szentestén szeretettel gondolunk az örökké valóságba költözött családtagjainkra és barátainkra is. Imádságban együtt vagyunk velük. Jézus, kérünk, öleld át a lelküket. Hitünk alapján meggyőződéssel mondhatjuk egymásnak, hogy Jézus által, benne és vele örök életünk van, közös az otthonunk, közös hazánk van az Isten szívében. Ez év márciusáig Králik Ottó volt segítőtársa műszaki szerkesztőként, ő tavasszal költözött haza az örökké valóságba. A Jóisten adjon örök boldogságot neki az örök hazában. Tavasz óta Molnár Péter úr a műszaki segítőtársam. Szeretnék neki hálás köszönetet mondani, aki nemzetközi hírű régi zenész, ugyanakkor a Mária Rádió önkéntes riportere és a műsor zenei és műszaki szerkesztője. Nagyon köszönöm értékes munkáját és azt a sok szép zenét, amelyet minden műsor végére beillesz. A Jóisten áldása kíséri életét és munkáját. Együtt kívánjuk és kérjük a Mária Rádió nagy családjára a betlehemi kisdet áldását, aki az Úr Krisztus, megváltónk és üdvözítőnk. Ő adjon mindenkinek áldott, kegyelmekben gazdag, boldog karácsonyt. Különös szeretetünket küldjük a Mária Rádió hullámhosszán idős, beteg, magányos testvéreinknek, mindazoknak, akik egyedül vagy gondok közepette élik meg a karácsonyt. A betlehemi Jézus áldása legyen velünk és velük, hogy a betlehemi jászolfénye gyulladjon fel az ő szívükben is. Áldott boldog karácsonyt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Ó, dicsőséges asszony, magas csillagok felett, ki téged teremte hívséggel.
Szolgáló gazdaság, keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.